A római levél 12. részének olvasom fel, nem az első 5 versét, ahogy ide kiírtuk, hanem az első 8 versét. Kérek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat, élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkodjék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogy egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást. Az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. A Róma 12.1.2 az év elején mindig előfordul a liturgiai rendben, mint egy buzdításként, mint egy biztatásként arra, hogy mindazok, akik Isten népéhez tartoznak, újra szánják oda magukat Istennek. És úgy elképzeltem, köszön a szilveszter után, ahol többen elmondtuk azt, hogy ilyen búgócsiga-szerűen állandóan pörgünk, és leállni se tudunk, ha én most elkezdenék arról beszélni, hogy testvéreim, nagyobb odaszánással, nagyobb igyekezettel, komolyabb imai élettel, több adakozással, több szolgálattal éljük ezt az évet, akkor ismerve a metakommunikációtokat, hogy egyenként elképzeltem, hogy ki mit csinálna, hogyan zárodna be a fületek és a szívetek. Mert hogy igazából nem ez az az üzenet, amit így az év elején, 2015. január év elején el kell mondani, vagy el lehet mondani ma Magyarországon azoknak, akik hát nagyon sokfajta kérdés között élnek, és nagyon sokfajta gyötrődésben van részük. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a világ egyéb részén sokkal nehezebb körülmények között élnek, és sokkal többet gyötrődnek emberek. Eljátszottam azon is, hogy milyen kár, hogy nem divat, nem tudom, hogy volt-e valaha, hogy a gyülekezetbe járok, nem hordanak záptojást a zsebükbe, és ha nem tetszik nekik az, amit a prédikáció, nem szólítja meg őket a prédikáció, akkor megdobálhatnák a prédikátort, higgyétek el, hogy sokkal jobb prédikációk születnének, ha ezt a gyakorlatot bevezetnénk. Félretéve a humort. Itt van ez az ige szakasz, amit a liturgiai rend előír mára. Hát hogy is tudunk közel menni ehhez az ige szakaszhoz? A római levél egy sok tekintetből nagyon érdekes és nagyon fontos levél. Ugye tudjuk, hogy mind Luther, mind pedig Barth egyfajta teológiai megújulást hozott létre azáltal, hogy elemezték a római levelet, hiszen Pálnak ez egy nagyon érett, teológiailag nagyon összeszedett levele, műve, alkotása, sokfajta technikát, a rabinikus írásmagyarázat és Pescher technikát is alkalmaz benne, nemrég olvastam. Azért írta, mert szeretett volna eljutni Rómába, az akkori világ fővárosába, mert ott volt egy virágzó gyülekezet. Eljött jutott később, mint tudjuk, ott hal meg, Rómába fejezik le. És mint olyan sokszor, azoknak a gyülekezeteknek, ahova nem jutott el, de akik már hallották a hírét, akik valamilyen módon elfogadták az ő apostoli tekintélyét, tanítást adott, egy kicsit válaszolva arra az aktualitásra is, ami abban a gyülekezetben éppen kérdés volt, probléma volt. A római gyülekezet, hát ez egy nagyon sajátságos gyülekezet volt, a zsinagógában kezdődött, mint olyan sok helyen a keresztény élet, és vagy a zsinagógában, vagy a zsinagóga melletti kis alternatív közösségben folytatódott. Mindenképpen A zsidó emberek közül kerültek ki azok, akik először elfogadták a Krisztusról szóló megváltásról szóló örömhírt, és keresztényekké lettek, de mint olyan sok helyen itt a kettő, a zsinagógába tartozás és a keresztény hit együtt tudott működni még. Az első században különösen. Aztán egy császár rendeletet adott ki, valamilyen zavargás volt, amit miatt elűzték Rómából a zsidókat. Kiűzték Rómából a zsidókat, által Claudius császár, egyébként ez a békés és jóhírű császár adta ki ezt a rendeletet, és minden zsidónak el kellett hagyni Rómát, többek között a keresztény zsidóknak is. És pár év múlva, amikor feloldották ezt a rendeletet, és visszajöttek, egy virágzó keresztény közösséget találtak, amiben azonban a pogány keresztények, ugye a prozelitákból lett pogány keresztények, és az egyéb módon keresztény élet emberek döntő számban jelen voltak. És a fai villongások már abban a korban sem voltak idegenek. Milyen keresztények vagyunk, milyen hiszünk Jézus Krisztusban, de hát a pogány keresztények azt mondták, hogy persze, mi vagyunk többen, lehet, hogy ti régebben itt voltatok, de mi vagyunk többen, és azon se találkoznék, hogyha már az ókorban is meglévő antiszemita toposzok közül is elhangzott volna egy-kettő. A zsidók meg azt mondták, hogy hát bocsánat, ezt mi alapítottuk, meg egyébként is. Belőlünk nőtetek ki? Nagy feszültség volt a gyülekezetben azok szerint, akik hát ezt a római levél eredetét kutatják, és azt is mondják, hogy a római levél egész szerkezete, mindaz, amit mondani akar, elválaszthatatlan ettől a történelmi szituációtól. Ebbe lép bele, mint egy a levelével Pál. És először azt tisztázza, hogy de mindnyájan ugyanabban a kegyelemben részesedünk. Ugye egy kulcsmondat a római levélnek, hogy meg milyen szükölködünk az Isten dicsősége nélkül. Teljesen mindegy, hogy pogány keresztény vagy, és egy bármilyen pogány kultuszból tértél be, vagy zsidó keresztény vagy, és az egy Isten hitből jutottál, fogadtad el Jézust, mint Messiást, mindnyájan szükölködünk Isten dicsősége nélkül. Ugye ezt nem mondta Pál, hanem írta, de a levél menete logikája olyan, hogy szinte azt lehetne mondani, hogy szinte azt kérdezi Pál, ebbe egyetértünk? Egyetértünk. Mindjárt ugyanabban a kegyelemben részesedtünk. Egyetértünk? Egyetértünk. Isten együtt épít egy gyülekezetet. És ebben, bár nincs különbség zsidó és pogány között, mondja Pál, és a zsidóságnak nincs előjoga, de van egy gyönyörű képe, és elmondja azt, ami milyen jó, hogy elmondja a Róma 9.11-et, hogy ne dicsekedjél az ágak ellenében. Hogy nem itt mondja, de az üdvösség a zsidók közül támadt, ezt a Jézus mondja az apostolok közül. Hogy a gyökereket ne tépdessétek, ti pogány keresztények, mert akkor saját magatok ellen is vétetek, és egyébként is azt gondolom, hogy valahányszor a kereszténység tépdesi a zsidó gyökereit saját maga ellen vét. És itt kezdődik a 12. rész, amiben sok biblia magyarázó azt mondja, hogy itt pedig Pál a dogmatika után áttér az etikai magatartás magyarázatára. Mások pedig azt mondják, és én inkább ezzel értek egyet, hogy nem is lehet ilyen éles szezúrát vonni, hiszen az elmélet és a gyakorlat nagyon mélyen összetartozik. És minél többször elolvastam ezt az ige szakaszt, annál inkább azt éreztem, hogy ma így 2016 elején én ezt csak az első 8. vers végéről tudom felfejteni. Mert mintha azt mondaná itt Pál, hogy egyetértünk abban, hogy mindnyájan szűkölködünk Isten kegyelme nélkül. Egyetértünk abban, hogy ugyanabban a váltságban részesedtünk. Egyetértünk. Egyetértünk, hogy nincs különbség zsidó és pogány között. Ugyanakkor ebből a gyökérből származunk, mindnyájan, a zsidó keresztény és a pogány keresztény is. A pogány keresztényeknek egyébként kimondja azt a gyönyörű mondatot, ne dicsekedjél az ágak ellenében, te is kivágattatod. Egyébként egy kertészetileg Tehát nem volt kertészés, egy nem feltétlenül kertészetileg, vagy növényszaporítás szempontjából jó képet használ itt Pál, de egy képet használ. Ő rabbi volt, sok mindenhez értett, ehhez nem feltétlenül. És a következő, mint egy levegővel azt mondja, hogy egyébként megnézzük meg, hogy mi az is, mi is, mitek is van. Mert minnyájatoknak van valami, függetlenül attól, hogy zsidók vagytok, vagy pogányotok van. Például lehet, hogy, és itt elkezdi felsorolni a kegyelmi ajándékokat. Ha Ancsa itt lenne, akkor most nagyon értené, hogy azt egyet értene azzal a bibliai kommentátorral, aki azt mondja, hogy itt Pál nagyon ügyesen, miután tisztázta, hogy nincs különbség, elkezd egy olyan kultúrantropológiai sajátossággal beszélni, ami minden névben ott található, mégpedig a tisztelet és a szégyennek a fogalmát, nem is a fogalmát, hanem a tisztelet és a szégyen, mint minden kultúrában meglévő szükséglet és elkerülendő magatartást hozza itt mozgásba, amikor a kegyelmi ajándékokat magyarázza. Tényleg nézzük hátulról. Könyörülő vagy? Azaz, ma így mondanánk, hogy sokkal fejlettebb vagy van másoknál a szociális érzékenységed, és ugye itt közöttünk is van olyan, akinek sokkal fejlettebb a többieknél a szociális érzékenysége. Aki azonnal észreveszi, hogy a másiknak ilyen-olyan-amolyan hátránya van. Az jó kedvel csinálja. Hány olyan könyörülőt láttam, aki azt mondta, hogy hát hogy te nem látod, amit én látok. És nagyon sokszor nem látom. A könyörülő meglátja azt, amit sok ember nem lát meg. Előjáró vagy? Valamiért Isten ebbe a helyzetbe hozott? Csináld. Adakozó vagy? Olyan az anyagi helyzeted. És itt nem csak az anyagi helyzetről beszélünk, a gyülekezetünk egy része kivonul, hanem másfajta helyzetből is. Nagyon sokszor azt élem meg, hogy fölhívnak, hogy legyek szíves elintézni ezt, azt, amaszt. És néha dühöngök, be kell, hogy valljam nektek, hogy miért engem találnak meg. És aztán rájöttem, hogy azért, mert nyilván az eltelt évek alatt kialakult egy olyan kapcsolatrendszerem, amiből könnyű adni, amiből lehet adni. Az adakozás nem csak pénzbeli történelem. Adom azt, amim van, anyagiakban, lehetőségekben, vagy akár más módon. Aki tanító, akinek valamihol majd olyan ismeretei vannak, amikre szüksége van a másiknak, azt ne zárja be magába. Azt tanulja meg elmondani. Nem is olyan könnyű egyébként tanítani, és úgy elmondani a megszerzett ismeretet, hogy az érthető és mindenki számára bevehető legyen. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze azt. Nagyon sokszor killódtam, hogy mi lehet ez a fajta kegyelmi ajándék. Van egy ismerősöm, már azt is mondhatom, hogy barátnőm, akinek nem született egy gyereke, nem is ment férhez, viszont nagyon szereti a gyerekeket. És amikor túljutott ennek a nehezén, teljesen spontán módon elkezdődött az élete úgy, hogy érdekes módon ő veszi észre a fáradt sok gyerekes családanyákat a gyülekezetbe. És meg lehet őt kérni arra, hogy vidd el a kicsit sétálni. Az egy óra, amíg a játszótéren vagytok, az életmentő. Érdekes módon neki lehet szólni, amikor megkérdezi ezektől az emberektől, hogy mit segíthetek, hogy hát, ha kivasalnád azt a kazalnyi vasalni való ruhát, ami két hete ott áll a szekrénybe, az nagy segítség lenne. De ő az, aki sütemény süt a gyülekezet azon idős embereinek, akik már nem tudnak elmenni. És rájuk kopog. Megtalálta a szolgálatát, miközben olyan nehéz lenne ezt nevesíteni, hogy mi ez. de mégis nagyon sok embernek számára áldás. Ha profétálást kaptak, akkor a hit ajándéka szerint csináld. Sokfajta kegyelmi ajándék van, mondja Pál, és direkt nem ütkeztem, hogy mi is az a kegyelmi ajándék. Mert a következő szakaszban, ha visszafele megyünk, akkor azt mondja, hogy mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata. Ha már végre túljutottunk azon, ezen a problémán, hogy te ilyen fajból származol, te meg olyan fajból származol, te ezen az úton jutottál Jézushoz, te meg azon az úton jutottál Jézushoz, akkor jussunk túl ezen az emberi különbözőségeken is, hogy Isten mindegyikünknek más-más kegyelmi ajándékot adott, és ez nem lehet, ebben nem élhetünk vissza. Amíg van, azt úgy szeretjük, ha azért tisztelnek bennünket. Mindegyikünk ilyen. És mindegyikünk olyan, hogy amilyen van, azzal nagyon könnyen megszégyeníti a másikat. És mindegyikünk olyan, hogy a szégyen szinte mindenáron akarjuk elkerülni. Persze, hogy kinek mi a szégyen, az is nagyon kulturális dolog. Tegnap le kellett adnom egy cikket, amivel már 1000 éve adós voltam, és fél óráig ott ültem fölötte, mert egy lábjegyzetemben Lutherről elmélkedem, ott természetesen Luther nőképéről, és egy lábjegyzetemben csak másodlagos forrást tudtam idézni, és nem, nincs meg nekem a Luther összes, és hát mondom, hogy ez nasz. Hát így nem, hát ez itt elsődleges. Aki ránéz erre a dolgozatra, elsődleges forrást kell megadni. Micsoda szégyen! És aztán elnevettem magam, hogy én ezen a szégyenen bajlódok, miközben körülbelül egy órával ezelőtt olvastam egy cikket, hogy egy mohamedán országban egy nőnek bizonyos helyeken egyáltalán nem hogy fedetlenül megjelenni szégyen, hanem megjelenni szégyen. Annyira szégyen, hogy a család kitagadja. Ugye értitek ezt a... Hogy én itt szöszölök egy elsődleges vagy másodlagos forrás kérdésével, és a saját kis mikrokultúrámban valóban szégyen egy cikket úgy leadni, hogy nem az elsődleges forrást adom meg. És egy másik helyen pedig ennél sokkal teljesen más problémák azok, amikben emberek, hát nem csak hogy szégyenkeznek, hanem sok esetben talán az életükbe is kerülhet. Szégyen és tisztelet az mindegyikünket valahol nagyon meghatároz. És amikor Isten népébe kerülünk, akkor és egy test tagjai leszünk, akkor különböző kegyelmi ajándékainkat visszük bele ebbe az egy tagba. Mi a kegyelmi ajándék? Vannak, akik azt gondolják, hogy a kegyelmi ajándék attól kegyelmi ajándék, hogy azt a kegyelem révén az újjászületéskor kapjuk. Én is nagyon sokáig ezt gondoltam. Ma már azt gondolom, hogy a kegyelmi ajándék annak nagyon sok keze van a genetikánkhoz. Amit a teremtettség révén kaptunk. Nagyon sok köze van a, most így mondom, hogy a szocializációnkhoz, amit az életünkbe Isten beleszőtt. De mindez Isten kezébe kerülve valami olyanná lesz, amivé sosem lehetett volna. Ha csak pusztán a genetikai vagy adottságaink vagy szociológiai lehetőségeink miatt lenne. Egyszer csak valami olyan plusz minőséget kap, ami igazán hasznos mitől is? Attól, hogy Isten kezébe kerül. Attól, hogy már nem feltétlenül az én dicsőségembe szolgálja, noha jól érzem magam benne, hanem a másik javát és épülését szolgálja. Ugye érzitek, hogy megyünk visszafele a Róma 12 fölfejtésében. Azt mondja, hogy ne igazodjatok a világhoz. Ne igazodjatok ennek a világnak a kultúrájához. Olcsó mondatot fogok mondani, ahol mindenki annyit ér, amilyen van. hanem mindazzal, amink van, amit kaptunk. A kegyelmi ajándékot még hadd tegyem azt a kiegészítést is, hogy nagyon sokszor az ember nem is tudja, hogy milyen van. Hogy a gyülekezetben a mások ébrednek rá arra, hogy ennek az embernek milyen van, mert lehet, hogy úgy éltem végig az életemet, hogy soha senki nem mondta azt nekem, hogy ember, hát neked annyi mindened van. Sőt, próbáltak ellene dolgozni annak, amin van. És a gyülekezetben a keresztény közösségnek az az óriási pozitívuma, hogy egyszer csak feléledhet, teret kaphat, megfogalmazódhat. Az, ami, hogy mit is kaptam Istentől. Mi is az, amit ha Isten szent lelke a kezébe vesz, az valódi áldás másoknak, és tegyem hozzá valódi öröm annak, aki ez a kegyelmi ajándék. És ha innen megyünk föl a Róma 12:1-re, akkor talán érthetőbb, hogy azt mondja Pál, hogy kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. És ez nem az önsanyargatásról szól. Bár ez az égő áldozat, ez egy nagyon izgalmas téma itt. Varga Zsigmond, ketten talán tudják, hogy ki megmarul a győződve, hogy itt Pál egy rossz kifejezést használ. Egy nagyon híres református teológus, görög tudós. A nyájan egyébként az újszövetségi görög magyar szótárából élünk, akik magyar nyelven ezzel a kérdéssel foglalkozunk. De biztos nem tévedett Pál. Azt mondja, hogy amit van, amit kaptál, amit talán már az a pólyádba kaptál, vagy amit az életutadon összeszedtél, vagy amiről nem is tudod, hogy van, csak mások figyelnek föl rá, és mondják azt, hogy hát te, neked ez van, használd már, na azt! Add oda Isten kezébe. Merd odaadni, merd odaszánni. Olyan érdekes ez a görög kifejezés, amit erről az odaszánnak nagyon izgatott, hogy mit is jelenthet ez az odaszánás. Ilyeneket jelent, hogy többek között ez a szó, hogy mellé állít, odaállít, rendelkezésére bocsát, bemutat. A perfektumi alakját is jelent, hogy áll, jelen van, amit van. Állj oda és azzal Isten elé. Add oda neki. Hagyd, hogy rendelkezhessen vele. Jó, hogy ez egy olyan áldozat, amire rá fog menni az életed? Igen. Olyan áldozat, amire rá fog menni az életünk. Az égő áldozat ugye az, amit egészen elég. Amiből nem marad semmi. De hogy egyébként mindenképpen valamire rámegy az életünk. Mindenképpen rámegy valamire az életünk. Akkor Pál arra húzdít, hogy amit Istentől kegyelmi ajándékként kaptunk, amire talán hosszú időnkkel óta készítget, amiben, mostanat így mondom, amiben annyi mindent fetszolt már, és talán mi is annyi energiát fektettünk már, azt rakjuk oda Isten kezébe, hogy ő használhassa mindenek előtt a gyülekezet javára és épülésére, és én azt gondolom egyébként, hogy meg mások javára és épülésére. És innentől kezdve már nem, ugye nem olyan nyomasztó ez a bibliai szakasz, amikor azt mondom, hogy kedves testvéreim, így 2016 elején, amikor búgócsiga szerűen újra pörgünk, és nagyon szeretnénk leállni, és nagyon szeretnénk, ha az életünk kellemesebb, kényelmesebb, konfliktusmentesebb, problémamentesebb, átlátszóbb és átláthatóbb, és egyáltalán egy jobb világba érkeznénk. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Uram, ha pusztán csak áldozatot kérnél tőlünk, akkor elszaladnánk, mert annyi minden szed bennünket darabokra. De köszönjük, hogy ez az ige szakasz arról is beszél, hogy annyi mindent adtál. Olyan sok mindenben részesítettél bennünket a teremtettségünk révén is, és a megváltásunk révén is. Mindaz, amink van, amiről tudjuk, hogy van, és amiről talán nem is tudjuk, hogy van, hadd kerüljön oda a kezedbe. Kérünk, hogy munkáld ki bennünk a készséget, hogy ezt ne pusztán a magunk javára, hanem a másik javára, a mellettünk élő javára, a közösségünk javára, a többi ember javára használjuk. Kérünk, hogy áldj meg így, használj így bennünket. Amen.